Eredményes élettalálkozó 2012. június 1-e. A szellemi háború 20. rész. Védelmi eszközeim. Döntések.
Jó reggelt kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok! Legyen két jó hírünk ma. És én lehet, hogy nem is bonyolítanám, hanem átadnám Ernőnek a szót. Talán egy imával elkezdem. Jó, és akkor... Hányan nem tudjátok, hogy miért szoktunk imádkozni? Egy, kettő. Jó, ez egész jó arány végül is. Akkor csak nagyon röviden, ha ebbe belekeveredek, akkor, akkor csak egy jó hírünk marad. Tényleg, főleg, hogyha a felvételt nézed, vagy a hanganyagot hallgatod, és... valaki azt mondta neked, hogy ezek nagyon hasznos, nagyon értékes információk, és az első élmény, amivel találkozol, az az, hogy amúgy egész értelmesnek tűnő emberek becsukják a szemüket, és elkezdenek maguk előtt mormolni valamit valakihez, aki... Szóval ez furcsa. Úgyhogy csak nagyon rövid magyarázatként, ugye nagyon egyszerű és... tényszerű meggyőződésünk, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy ténylegesen létezik egy személyes lény, aki tér és idő felett van, és aki igazából mindannak, amit mi életnek hívunk, amit valóságként ismerünk, a végső oka. Fogalmazhatunk így, hogy egy teremtő. Hogy létezik Isten, aki nagyon is személyes, úgy, mint ahogy a szomszédod, a barátod, a férjed, feleséged, egy személy, akivel beszélni tudsz, és akinek a metafizikai ismerete, tehát hogy csak van, az nem elég, egy kapcsolat kell vele. Ugye, akinek van férje, felesége, biztos kiszúrtátok, hogy nem elég, hogy csak tudomásul veszed, hogy van a férjed, van a feleséged. Főleg a feleségek neheztelnek ezért egy ponton, ha csak úgy vannak. Mindenképpen egy kapcsolat hozza az életet, egy kapcsolat hozza a jelentős változást. Úgyhogy a mi meggyőződésünk az, hogy tudunk beszélni Istennel. Igazából ő tanította ezt nekünk, ő mondta nekünk, hogy beszéljünk vele. És azt ígérte a könyvében, amelyről megint igazolta, hitelesítette, hogy az tőle van, hogy amikor kérünk tőle, amikor beszélünk vele, akkor ő meghallgatja ezeket a kéréseinket. Tényleg úgy, mint ahogy egy apa komolyan veszi a fiának a szavait. Nem mindig fogad szót, azért ő az apa, ugye, a Benjinek, aki most lesz 3 éves, én nem egy dzsin vagyok, akinek több pénze van, nagyobb hatalma van, mint neki, és ezért velem tud végrehajtatni minden furcsa elképzelést, hanem én az apja vagyok, aki az ő kéréseire igeneket és nemeket mondok, és mindenképpen értem, vagy megpróbálom érteni, hogy ő hol van, ő hogyan gondolkozik, és nagy szeretettel, nagy törődéssel beavatkozom az életébe. De nagyon sokszor csak egyszerűen megteszem, amit kér. Mert azon a területen van, ahol az jó neki, ahol ő a szabadságát kifejezi, ahol ő elismeri, hogy az én tekintélyem azt a kérést teljesíteni, és én boldogan is örömmel teljesítem. De a lényeg mindenképpen az, hogy ha Isten a végső oka mindannak, ami az életünkben történik, akkor a legfontosabb dolog, amit tehetünk, az az, hogy beszélünk vele. És kérünk tőle. És mi ezt csináljuk ilyenkor? Ha? Van ennek értelme? Csak akkor, ha Isten tényleg létezik, és tényleg meghallgatja azt, amikor szólunk hozzá. Ha nem létezik, vagy nem hallgatja meg, akkor bolondok vagyunk. Akkor hülyét csinálunk magunkból. Ha? De tényleg. De ha ez így van, ahogy most mondtam, akkor a legértelmesebb dolgot csináljuk, amit ember csak csinálhat. Úgyhogy kezdjük imával. Mennyei atyánk, ahogy most is mondtuk, miattad vagyunk itt. És szeretnénk, hogyha segítenél nekünk. Szeretnénk, hogyha ha adnál nekünk. És néha megmondjuk pontosan, hogy mit kérünk, de Most talán inkább azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit kéne kérnünk. Nem tudjuk, hogy mit kéne hallanunk. De te igen. Úgyhogy kérünk, hogy beszélj hozzánk érthetően, és beszélj hozzánk úgy, ahogy azt nekünk hallanunk kell, ahogy a leginkább szükségünk van rá, hogy azt és úgy halljuk, ahogyan azt kell, ahogyan a hasznunkra lesz. És még valamit. Tudjuk, hogy nem elég meghallani, mert mi hasznunk van belőle, hogyha utána nem cselekszünk az alapján, amit hallottunk. Úgyhogy segíts nekünk jobb döntéseket is hozni. Azt szerint cselekedni, amit tanácsoltál nekünk. Úgyhogy ez a kérésünk ma reggel. A te fiad nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Kálmán Ernő.
Jó reggelt kívánok én is, szeretettel mindenkinek, akik itt vagyunk, és akik néztek, hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm Sanyi barátságát. Ő nem tudom, hogy mennyire világos, de egészen különleges ajándékokkal rendelkezik, és csak mindig csodálom a Isten munkáját rajta keresztül. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm, Sanyi, köszönöm. Sanyi beszélt arról, hogy lehet, hogy bolondok vagyunk, hogyha Isten nem létezik, és én már keltem így reggel, hogy lehet, hogy tényleg sült bolond vagyok, hogy nem csak, hogy követem Istent, hanem akit sosem láttam, hanem ráadásul még súlyosbítja, hogy embereknek is beszélek róla, és ugye hirdetjük az evangéliumot, az örömhírt. És egy rémülten leültem az asztalhoz, és húztam a lap közepére egy vonalat, és fölírtam, hogy mi szól mellette, mi szól ellene, és mire végeztem, a mi szól ellene sorban nem volt egyetlen egy érv sem. Apologetika, hitvédelem, hogy be tudjuk bizonyítani egészen tényszerűen, hogy Isten létezik, és ámulatos az egész. És persze vannak megtapasztalásaink is, de vannak néha ilyen rémületes reggelek, és nyilván, hogy ahogy haladunk előre a hitben, ezek ritkulnak, és végül persze nyilván el is maradnak. Nagyon-nagyon rövid leszek, megígérem. Jelenések 12, 17, 18-nál kinyitnánk a Bibliánkat. Kaptam egy körlevelet valamelyik nap. Az egyik drága testvérünk küldte át nekem, amiben egy összeesküvés elméletet taglaltak, a, tudjátok, világkormány, és hogy természetesen a fő elszenvedője az Magyarország. Vannak ilyen elképzelések. Tele van összeesküvés elméletekkel az internet. Tudjátok, ezek a dolgok közszájon forognak. És a világ olyan, mint egy háborgó tenger egyébként. És nyilván, hogy táptalajt ad ez az összeesküvés elméleteknek. És csak két verset a Jelenések könyvéből, az egyik legtitokzatosabb könyv a Bibliában. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elménne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és áll a tengernek fővennyére. És a Bibliában a tenger az a népeket jelenti. És ugye, ahogy majd az Antikrisztus fellép, és a tenger fővennyére áll, hogy a népek élére fog állni, és átveszi a hatalmat. De igazándiból én most nem fejtegetni akarom ezeket a dolgokat, csak azt mondani, ezek nagyon valós dolgok. De hogy az összeesküvés elméletek kutatásának és mindenféle elméletek felállításának igazándiból semmi értelme nincs. Miért? Azért, mert az ördög ellen nem tudsz harcolni a saját fegyvereivel. Tudod, ezek arra valók, hogy felállíts elméleteket elégtelen információk alapján, és utána elkezd gyűlölni akár egy népcsoportot. És most mondjuk ki, hogy most a Izraelről beszélünk, a zsidó népről beszélünk, ugyanis a körlevél, amit kaptam, az arról szólt, hogy ők fel akarják vásárolni Magyarországot, és világuralomra törnek, tudod. És ezeknek az összeesküvés elméleteknek a 99%-a mind ugyanabban az irányban mutat, és erről már beszéltünk itt, de fontosnak tartom, hogy újra és újra megemlítsük ezeket a dolgokat, hogy ne legyünk ostobák. Tudod, legyél bölcs, ostobából sok van. Ezt szokták mondani, hogy tudod, az ördögnek a fegyvere a reakció, hogy reagálj dolgokra, hogy gyűlöletet keltsen mások iránt, hogy legyen egy elképzelésed egy népről, vagy egy másik emberről, legyen egy rossz véleményed. tudod, és dédelgesd a haragot a szívedben. Annyira jó, hogy tudod, mindig rá lehet kenni valamit egy másik emberre, vagy egy másik népre, az, hogy mi most ilyen helyzetben vagyunk. Milyen jó azt mondani, jó, ó, persze, itt van Izrael, tudod, és a zsidó üzletemberek, a háttérhatalom az oka, hogy itt vagyunk. Annyira egyszerű lenne ezt mondani. De tudod, van az a mondás, amikor valaki másra mutatsz, akkor három ujjad mutat vissza rád. Tudod, hogy először vizsgáljuk meg magunkat, hogy ne mindig másokat okoljunk. Annyira veszélyes ez a dolog, amikor megjelölünk, mit tudom én, népcsoportokat. És a leginkább szomorú az, hogy ezt egy keresztény ember küldte nekem. Azt most nem mondom, hogy melyik felekezetből, de ez egy keresztény ember elképzelése volt ez. Tudod, csak nincs értelme. Csak nincs értelme. És igazán nagyon röviden még, ezt fontosnak tartottam, az ördög megpróbálja elvenni az alapunkat, azt az abszolút viszonyítási pontot, amihez képest meghatározhatjuk magunkat, vagy éppen a gondolkodásunkat a világról, saját magunkról, vagy Istenről. Ugye az igazságot megpróbálja elvenni, a valóságot, az erkölcsöt, a valós döntéseket, hogy mi azt mondhatjuk egy dologra, hogy ez jó, ez nem jó. Tudod, igen, igen, vagy nem, nem, azt mondja Jézus, hogy legyen a te szavad, igen, igen, vagy nem, nem. És János 14:6-ban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tudod, Isten felállít kategóriákat, amiket Sátán megpróbál lerombolni. A posztmodern világkép, hogy már semmiben nem lehetsz biztos. Tudod, a sok összeesküvés elmélet, már semmiben nem lehetsz biztos, lehet, hogy valamelyik igaz. És a posztmodernizmus azt jelenti, hogy igazából semminek nincs értelme. Van egy épület Amerikában, ebben a szemléletben van felépítve. Ravi Zakariás, szoktam őt emlegetni, az egyik leghíresebb hitvédő, járt ebben az épületben. És azt mondta, hogy sehova se vezető lépcsőkkel volt tele. Szobákkal, amikbe nem tudtál bemenni, mert olyan alacsony volt a mennyezete. Oszlopok, amik a tetőről lógtak, vagy a mennyezetről lógtak lefelé, és nem érték el a földet. Kívülről ilyen koszorú gerenda hálózat fonta be az épületet, teljesen értelmezhetetlen. És megkérdezték Ravitól, hogy mit szólsz ehhez. És ő mosolygott, azt mondja, hát arra kíváncsi lennék, hogy az alapot is így építették-e fel. Tudom, mire az épület épül. És a fején találta a szöget, mert tudod, hogy az életünk, ez nem játék, hogy a filozófiánk milyen alapra épül. És ez annyira érdekes. És igazán, és itt fogom befejezni, hogy Jézus Krisztus keresztje az egyetlen biztos pontunk, amihez viszonyíthatunk. És ijeszgethetnek minket, mert minden nap újabb és újabb félelmeket tálalnak elénk, most félj a gazdasági válságtól, a terrorizmustól, tudom is, én sorolhatnám napestig, de azt mondhatjuk, hogy igen, tudom, hogy válság van a világban, de elvégeztetett. Tudod, a terrorizmus, oké, de elvégeztetett. És nekünk megvan ez a biztos pontunk, a kereszt, hogy a férfi a kereszten, hogy mindent elvégzett. És nekünk csak az a feladatunk, hogy belekapaszkodjunk az ő ígéreteibe és az ő valóságába. És ez csak annyira nagyszerű. És még egy utolsó gondolat, hogy Róma 3:23-ban az van, hogy mindenki vétkezett és hiány van Isten dicsőségének. A dicsőségre lettünk teremtve, az ember dicsőségre lett teremtve. De arra a dicsőségre lett teremtve, hogy Isten dicsőségét hordozza saját magában. És Sátán szeretné ezt elvenni tőlünk. Azt szeretné, hogyha a világ dicsőségét érnénk el. Tudod, a karriert, a pénzt, mit tudom én. Láttam olimpiai bajnokokat, akik az aranyérmüket árulták, miután véget ért a karrierjük, és a feledés homályában botorkáltak. Tudod, láttam Muhammad Alit, aki itt van, Pásztor Attila, és mind a ketten szeretjük az ökölvívást. Láttam a minap egy riportfilmet Muhammad Alival, aki már beszélni sem tud, mert ráment az egészsége arra, hogy valaha ő volt a legszebb és a legnagyobb. Ezt ő mondta. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legnagyobb, és ő volt a legnagyobb. De tudod, hova lett a dicsősége? Az az ember már beszélni sem tud, jóformán azt sem tudja, hogy ő kicsoda a Parkinson-kor miatt. Hogy a világ dicsősége utána mindig benyújtja neked a számlát. Hogy a világ dicsősége az csak ideig való. lehet, hogy gazdag lesz a Pásztor Bendével beszélgettünk valamelyik nap, volt egy jó alkalmunk, közösen Sanyi, Pásztor Bendegusz, Kaúgy Gyuri, Bicskei Zsolt, így a Vissza a Valósághoz munkacsoport stábjával együtt voltunk, és csináltunk egy jó kis munkát együtt, és Pásztor Bende azt mondta, hogy annyira hajlamosak vagyunk, hogy kicsi dolgokra figyeljünk az életünkben, hogy rendben legyenek a családi dolgaink, a pénzünk, a bankszámlánk, az egészségünk, szóval ezek kicsi dolgok. Ezek 70-80 évre szólnak. Múlandó dicsőség, a Pünkösdi Királyság, de hogy vannak örökké való dolgok. És mennyire jó, hogy mi örökké való perspektívából szemlélhetjük az életünket Jézus Krisztusnak köszönhetően. Úgyhogy csak ennyi lett volna röviden, hogy Isten dicsőségét keressük, ne a világét és a magunkét, mert tudod, abból mindig csak csalódás lesz. De Istenben soha nem csalódunk. De az ő ígéretei örökké valóak. Örökké valóak. Amen? Köszönöm. Gyere, Sanyit!
Kis reklámot is hadd csináljak. Huntley Brown mikor is azt mondja, hogy jövő szombat, ez 9-e, június 9-e, 18 órakor itt a teremben. Ő egy világhírű zongoraművész, de egy ilyen egész extrém fajta, láttunk tőle egy ilyen bemutató videót, megdöbbentő. Tehát,
10 zongorát
tanítani. Tényleg? De valami egész különleges, tényleg. És ő egy hívő keresztény ember, a lelkipásztor is. És ha minden igaz, akkor talán beszélni is fog, de biztos, hogy fog zongorázni. Úgyhogy ha messze laksz, akkor kérlek, utazz föl. Ha közel laksz, akkor meg se forduljon a fejedben, hogy nem töltjük meg ezt a termet. A részvétel, ha jól tudom, ingyenes, igaz? Teljesen ingyenes. És azt merném még mondani, hogy ez egy kiváló alkalom lehetne arra, hogy elhívd azokat a barátaidat, ismerőseidet, akiket esetleg eddig sehova nem tudtál, vagy nem mertél, mert tudod, hogy nem érdekli őket így a téma, vagy mindegy. De ez érdekelni fogja őket. Tehát, hogy ez izgalmas. Egy világhírű zongoraművész, aki az interneten rákereshetsz, biztos találsz tőle darabokat, és a stílusába belepillanthatsz, valami egészen rendkívüli. Úgyhogy még egyszer, június 9-e, 18 óra, Huntley Brown, Huntley, így van írva, így tudsz rákeresni. Igen?
Csak egy mondat, hogy a honlapunkon,
aha,
a Bibliaszól.
Szuper. Vagy ha nem akarsz rákeresni, akkor a bibliaszól.hu-n fönn vannak már ezek a videók, a bemutatók róla, úgyhogy Huntley Brown szombaton. Szuper. Mennyire volt nagyszerű, amit Ernő mondott nekünk? Ez nagyon nagyszerű volt. Igaz? Azt a mindenit. Úgyhogy jövő héten is ő fog beszélni. Ez így van, hogy tudod, egyszer elköveted azt a hibát, hogy megengeded Istennek, hogy adjon nekünk valamit rajtad keresztül, és tudod, benne vagy életed végéig. Jó, nem, ez nagyszerű így. Úgyhogy remélem, hogy téged is hallunk egyszer, Tivatar. Beszéltünk róla őt.
Ha
akarjuk, ha kényszerítünk rá.
Nem vagyok ilyen nagyon.
Igen. Igen. Tivadarnak van egy szolgálata párkapcsolatok terén, és azt gondolom, hogy hallanunk kéne legalább egyszer, aztán soha többet, de egyszer, hogy gondolkozik, és hogy milyen tanácsot tudna adni férfinak is, nőnek, akik egy életet akarnak együtt leélni. Úgyhogy csak köszönjük szépen, Ernő. És Ernő, volt egy mondatod, aminél semmi sem igazabb. De amely mondat valakinek, aki esetleg most hall minket először, nagyon nehezen elfogadható. És ez nem csökkenti az értékét, nem teszi kevésbé az egyetlen megoldássá. És ez az, hogy Jézus Krisztus az alapunk. Hogy Jézus Krisztus keresztje igazából az életünk origója, és az egyetlen olyan alap, amire építhetünk. Hogyha jön egy összeesküvés elmélet, ha jön valami rémisztő, ha bármi van az életünkben, akkor ide térhetünk vissza. De én emlékszem rá, hogy amikor először találkoztam a hittel, amikor először kezdtem el a Bibliát olvasni, amikor először találkoztam hívőkkel, és először hallottam ezt a tanítást, akkor ez nekem nagyon-nagyon keveset jelentett. Ez egy annyira másfajta válasz, hogy ilyen értelmezhetetlen. Micsoda? Tehát, hogy értem, semmi értelme nem volt. Nem tudom, hányan éreztétek így, amikor ezt először hallottátok. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt behozni a mindennapi hasznosság szintjére. És nem ígérem, hogy én ezt most megteszem, de egy-két mondatot hadd mondjak erről. Egy-két mondatot. Jézus Krisztus az alapunk. Ahhoz, hogy értsük, hogy ez mit jelent, először nézzük meg, hogy ha ez a válasz nem volna, akkor mi lenne az alapunk? Mindenki életének vannak alapjai. Mindenkinek vannak olyan alapvetései, olyan koncepciói az életről, a valóságról, amelyekre épít. És ez igazából azzal függ össze, hogy szükségeink vannak. Minden ember tudja, hogy állandóan jelenlévő problémákat kell megoldania. Fizikailag ugye táplálkoznunk kell, ruházkodnunk kell, laknunk kell valahol, közlekednünk kell. Ezek állandóan jelenlévő szükségek, de mondhatom azt is, hogy problémák, amikre kell, hogy legyen egy állandó válasz, egy megoldás. És ezek a megoldások az alapjaink. És igazából az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban, hogy hogyan fogok érvényesülni, hogyan leszek sikeres, hogyan fogom betölteni az életutamat, hogyan érem el az életem célját, hogyan leszek jó apa, hogyan leszek jó férj, hogyan fogom felnevelni a gyerekeimet, hogy ezekre van egy koncepcionális válaszunk. Ez az alapunk. És ugye az egyik dolog, amiben bízunk, azt gondolom, hogy modern emberként az én vagyok. Ugye ti nem bennem, hanem mindenki magában. Magunkban bízunk. Hallottátok ezt már? Mondtátok ezt már? Hogy én magamban hiszek? Persze, mert hogy nincs semmilyen más alternatíva. Nincs jobb válasz ennél. Valószínűleg én vagyok leginkább elkötelezett önmagam mellett. Valószínűleg én vagyok a leginkább befolyásolható, azaz irányítható személy a magam hasznát tekintve. Nincs senki közelebb, nincs senki kézenfekvőbb megoldás, mint én. Úgyhogy magamban bízom. Másokban már csalódtam, másokat nehéz irányítani, mások sokkal kevésbé elkötelezettek én mellettem, úgyhogy jobb hiány magamban hiszek. És aztán a másik, ugye én az évek során aprólékos munkával kiépítek magamnak erőforrásokat. Vagyok én egyszer egy erőforrás, de kiépítek pénzügyi erőforrásokat, vagyont halmozok föl, vagy egy folyamatos bevételi forrást hozok létre, dolgozom, elmentem dolgozni, vállalkozó vagyok, van egy működő üzletem. Sikeresen dolgoztam, sikeres vállalkozó voltam, vagyont halmoztam föl. És a pénzem ebben a világban, a társadalmunkban egy valós erőforrás és a biztonságnak egy forrása. Ez az egyik alapom. Én magamban bízom, és a pénzemben bízom. És talán a harmadik a kapcsolati tőke, igaz? Hogy megvannak az összeköttetéseim, ezek egyrészt fontosak nekem személyesen, az én lelkem táplálkozik a barátságaimból, a szerelmemből, a családomból, akár a klubból, a kapcsolati tőke. És ugyanúgy ez üzletileg, tehát a pénzügyi oldalról is fontos, mert a kapcsolati tőkém lehet az, amiből ha elveszítem mindenemet, újra fel tudom építeni. Ugye minden vállalkozásnak a létjogosultságát az a szolgálat teszi, amivel más emberek életéhez hozzájárul. Ha nagy a kapcsolati tőkém, akkor szolgálhatok sok ember felé, és annak a megtérülése újra hozza a pénzügyi biztonságot. De jön egy válság. És a pénzem elment, a cégem elment, és én összeomlottam. A háromból egy sem maradt. Gyenge vagy. Ja. És te? Tudom, még bírod, de meddig? Mind a három csak idő, vagy a nyomás nagyságának a kérdése, hogy összeroppanjon. Érted? Egy kis nyomás elég sokáig. Vagy egy nagy nyomás rövid ideig. Vagy esetleg tovább. Azt gondolom, hogy akik éltek már eleget, azok nem azt mondják, hogy ezekben nem lehet bízni, hanem azt mondják, hogy nem lenne baj, ha lehetne valami jobban bízni. És lehet, hogy van, aki csalódott is ezekben, teljes egészében. Csalódtál magadban, és már nem tűnik olyan jó választásra. Kiben bízol? Magamban. Hát csak ha végignézem, hogy hány rossz döntést hoztam az elmúlt időben. Többször egymás után. Tudod, bízom a kapcsolati tőkénbe, és eszembe jutnak azok az emberek, akik cserben hagytak, sőt, akik ellenem fordultak. Vagy akik a megváltozott körülmények között csak egyszerűen elsétálnak mellettem. Jelentéktelen kategóriává váltam a számukra. És aztán a pénzre, amely hol elég, hol nem, hol van, hol nincs, a vagyonra, ami volt, és egy-két rossz számítás miatt megcsappant, vagy eltűnt nyomtalanul, és azt gondolom, hogy egy óriási vákum jön létre. Hol az alapod? És jön egy rossz hír, egy következő rossz hír, a fenyegetése annak, hogy ennél még rosszabb lehet, és az elméd, a tudatos elméd, de a tudat alattit garantáltan ki tudja számolni, hogy van mitől félni. Úgy értem, az alapok, amikre építettél, nem elég erősek. És akkor itt álljunk meg. És vissza Ernő gondolatához. Hogy nekünk Jézus Krisztus és a bevégzett munka, hogy elvégeztetett az alapunk. De nem csak nekünk, mert mi keresztények vagyunk, hanem elvileg minden embernek. De ez hogy létezhet? És most legyünk nagyon materiálisak, tehát nagyon valóságosak. Eddig is egy személyben bíztál, és abban, amit ő meg tud csinálni. Csak ez te voltál, meg a környezeted. Most egyszer csak bejön egy másik személy a képbe. Még egy személy. Teljesen értelmezhető, hogy valaki segít az életben. Ami a kérdés az az, hogy az a személy létezik-e? Itt jön az, amiről Ernő is beszélt, apologetika, jogi történelmi bizonyítékok tömege, hogy ha csak egyszerűen őszinte vagy, és szembenézel ezekkel a bizonyítékokkal, akkor Isten létezése és kiléte, a neve, a jelleme és minden bizonyított lesz a számodra. Bizonyítottabb, mint bármi, amit eddig tudtál a családodról, vagy az üzletedről. Az üzleti életben sokkal több vak lépést teszel, mint filozófiailag a Bibliában, illetve a jogi történelmi bizonyítékokban bízva. Amiért neked ez esetleg nem így van, az, hogy nem tudod, mi van ideírva. Nincsenek a birtokodban a bizonyítékok. Jó, a második, hogy vajon ez a személy Isten motivált-e arra, hogy neked tényleg segítsen? Mert eddig is tudtad, hogy van egy csomó gazdag ember, most fogalmazzunk így, van egy csomó ember, akinek hatalma lenne rá, hogy segítsen rajta, csak tojik rád. Ez a lényeg. Vajon Isten, aki tényleg segíthetne, ő hogy gondolkozik rólad? Ez a második kérdés. Az első, hogy létezik-e, a második, hogy tudna-e segíteni, igen, tudna, hisz leírta magáról, hogy milyen hatalma van, a harmadik, hogy akarna-e. És megint a bizonyított róla szóló információ alapján tudjuk, hogy igen, konkrét ígéretei vannak, hogy törődik velünk, hogy gondja van ránk, hogy valahogy úgy néz ki az életünk, mint ahogyan egy király gyermekének az élete néz ki a király udvarában, akit a király készít arra, hogy egy nap örökölje a trónt. Az élete nem gondtalan nyugalom, mert egy nagy feladatra készül fel. A király nagy igeneket és nagy nemeket mond neki, de abszolút szereti, abszolút az ő személyes érdekeit, és abszolút az ország érdekeit szem előtt tartva neveli föl, és készíti föl egy trónra. És van köztük egy kommunikáció. És az élet innentől egy sokkal erősebb, minden szinten erősebb, minden szinten megnyugtatóbb, minden szinten lelkesítőbb alapon állhat. A mindenható teremtő Istenen, aki szeret téged, aki egy személyes kapcsolatban van veled, és aki tényleg tud, akar és törődik is az életeddel. És jön egy válság, és azt mondom, hogy a válság az jön, de Isten felette áll a válságnak. Lehet, hogy ő csinálta a válságot. Nevelési célból. Csak leegyszerűsítem. Tudod. Apa elvitt kirándulni. Ez a válság. Benjamin fiam ezt mindig bizonyítja. Elmegyünk a hármas határhegyre sétálni, kocsival a hármas határhegyig, és ott a hármas határhegyen lehet egy olyan másfél kilométert sétálni körülbelül. 200 méter után válság van. A válságot úgy hívják, hogy felfáradtam, nehéz, öletbe, nyakadba. És én néha tényleg rögtön fölveszem az ölembe, néha meg azt mondom, Benji, de neked jót tesz, sétáljunk egy kicsit, így leszel nagy és erős fiú. Nem akarok. És akkor valami motivációt kell találni. Nézd meg, ott van egy ürge, hol? Szaladjunk! Na és akkor szaladni azt már tudunk, igaz? Mert már nem vagyunk fáradtak, mert a motiváció segített. Na mindegy, de hogy mit akartam mondani? Na mindegy, ez. Tehát, hogy Isten felette áll az élet körülményeinknek. És lehet, hogy a kényelmetlenséget nem szünteti meg, mert az jó nekünk, de a reménytelenséget, a félelmet, azt igen. Csak gondolj bele, mekkora különbség van aközött, hogy apa fogja Benji kezét, és mondja, gyere, még egy picit megyünk, jó? És jó lesz. Meg űrge szaladjunk, és aközött, hogy a Benjit kirakom a hármas határ egy közepére, és eltűnök. Mi, a modern ember úgy élünk, hogy a hármas határhegy közepén, egy nagy-nagy rét, sehol semmi, ott állunk egyedül. És próbáljuk az életet valahogy menedzselni. És fogalmunk sincs, merre kell menni. És bármerre is kéne menni, minden túl messze van. Érted a különbséget? Van egy extra tényező az életben, ami nagyon valós és tökéletes megoldást jelent arra, ami a kihívás. Amen? Amen. Oké. Szellemi háború. És megpróbálok gyors lenni, de egy nagyon fontos részhez érkeztünk. Igazából befejezzük a szellemi háborút. Lehet, hogy nem teljesen, de a végéhez közeledtünk. De van egy téma, amit igazából lehet, hogy kérek egy telefonos segítséget. Keres már rá azokra az igerészekre, amik a vesékről szólnak. A vesék, belső, stb. Fogalmam sincs. Sok helyen van belőle. Talán Pásztor Attila tudja rögtön. Az érzelmekről szeretnék egy picit beszélni. Tudnélik, a szellemi háborúnak az egyik eddig nem igazán részletesen tárgyalt szintere, hat szintere, ha lehet mondani, azok az érzelmeink. És erről muszáj, hogy beszéljünk. Jó? Nagyon-nagyon fogjátok élvezni. Hihetetlen felismeréseitek lesznek, miközben erről beszélünk, és lehet, hogy olyan terhektől tudsz megszabadulni, amikről nem is gondolkoztál idáig, csak ott voltak, és nem tudtál velük mit kezdeni. Úgyhogy... Zsoltár 73. Ezért jó, hogyha egy lelkipásztor is van a közelben. Igen, ez is erről beszél. Hogy? Igazából a gondolat, amit el akarok mondani nektek, nem konkrétan jó, elkezdjük, és akkor meglátjuk, hogy hogyan haladunk ezzel. A következő a gondolat, és ezt sokszor hallottátok már tőlem, de kezdjük egy verssel Efézus 6-ból, ahol a szellemi háborúval mentünk tovább. Ugye az utolsó gondolata az igével kapcsolatos volt, tehát a pontos Istentől jövő definíció az életünkkel kapcsolatban, amely a kijelentés Istentől, amely az egyetlen támadó fegyver, az igazság ismerete, az igazság birtoklása. Ez volt a 17. vers. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek, és idáig szeretném olvasni a folytatásról legközelebb. Jó? Tehát van egy felszólításunk az éberségre, és van egy felszólításunk arra, hogy imádkozzunk a lélek által. Ugye itt Isten harmadik személyéről beszél az ige, a Szent Szellemről, aki a megtérés pillanatától benned lakik, a te szellemeddel összekeveredve, azt elpecsételve, attól elválaszthatatlanul része lett annak, aki te vagy. A Biblia sok helyen úgy fogalmaz, hogy te vagy Isten temploma, a Szent Szellem temploma. Isten benned van. Nem alapvetően, hanem attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ekkor Isten elpecsétel téged a megígért Szent Szellemmel, Efézus 1.12-13 szerint, és onnantól Isten benned lakik. A Szent Szellem ott van. És sokfajta szolgálata van. De az egyik szolgálata az, hogy tanácsol téged. Hogy amikor az igén gondolkozol, akkor ő megmagyarázza neked, amit olvasol, vagy amin gondolkozol. Hogy ő vezet téged, hogy ő tanácsol téged. Aztán vigasztalónak is hívja Jézus Krisztus az evangéliumokban. Azaz ő az, aki bátorít téged, aki felemel téged, aki kezeli nem csak az elmédet, de kezeli a szívedet, az érzelmeidet is. Ő a vigasztaló. És egy további szolgálata az, hogy imádkozik veled. Hogy valójában, amikor te imádkozol, akkor ő veled együtt imádkozik, és amit esetleg te nem tudsz úgy kérni, ahogy kellene, mert meg se tudod fogalmazni a kérést. De ott van benned egy vágyakozás, ott van egy probléma, ott van egy teher, ott van egy vágy. A Szent Szellem, Isten lelke benned imádkozik veled, úgymond helyetted, helyesen, úgy, ahogyan az tényleg kell. Ő pontosan látja, ami van, pontosan tudja, hogy mit és hogyan kell kérni. Úgyhogy van itt egy felszólítás, hogy imádkozzunk mindenkor, ez a fordítás úgy fogalmaz, hogy a lélek által, itt újból meg újból belebotlunk ebbe a fordításbeli kihívásba, itt igazából a szellem szó szerepel, és Isten harmadik személyére vonatkozik, és csak azért macerás ez, mert a magunk emberi lényének az egyik részét léleknek hívjuk, és néha ezzel összekeverjük. Mindegy, jól van. A lényeg, hogy itt Isten harmadik szeméről van szó, a Szent Szellemről. És ez a felelősségünk arról szól, hogy amikor imádkozunk, de ha egy kicsit nagyobb körben szeretnék gondolkozni, akkor azt mondanám, hogy amikor gondolkozunk, akkor gondolkozzunk Isten személyével, Isten Szent Szellemével. Azaz vonjuk be őt a gondolkodásunkba. Mondjuk azt, hogy ne azt mondjuk, hogy hát én szerintem ez marhaság, hanem mondjuk azt, hogy Isten szerint ez marhaság. Akarom mondani, Uram, szerinted ez micsoda? Vagy, tehát, tehát nem teszek úgy, mintha nem volnál itt, hanem tudom, hogy te minden gondolatommal, minden döntésemmel, minden érzésemmel együtt lélegzel. Te igazából itt vagy velem, része lettél annak, ami én vagyok, illetve én része lettem annak, ami te vagy. A szabad akaratunk megmaradt teljes egészében, de van egy egész szoros kapcsolat, ahol ténylegesen beinvitálhatjuk őt a gondolatmenetünkbe, az imánkba. És aztán a következő felszólítás, hogy éppen ezért legyetek éberek. 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 Mi köze ennek az éberséghez? Az, hogy ez a döntéseden keresztül történik meg. A szabad akarat továbbra is az egyik legnagyobb kiváltságunk, méltóságunk és az egyik legnagyobb kihívásunk is. Döntenünk kell. Isten szelleme, aki benned lakik, annyira tisztel téged, hogy ha te nem hívod őt be, akkor ő kint marad. Bent van, persze, de hátrahúzódik, és két kifejezést használ a Biblia, meg lehet szomorítani Isten szellemét, és meg lehet oltani. A megszomorítás többnyire úgy történik, hogy valami olyasmit csinálsz, ami nagyon nem tetszik neki, elmész kocsmázni mondjuk, de nem azért, hogy traktátusokat osztogass, hanem hogy jól leíd magad, és a Szent Szellem megszomorodik. Nem megy el, tehát ő örökre veled van, te örökre az övé vagy, de megszomorodik. Megoltani pedig úgy tudod, hogy ellent mondasz neki. Ez milyen marhaság? Mire ő csendesen mondja, nem olyan nagy marhaság. Ez egész jó dolog, de ez marhaság! Nem, hidd csak el, elmagyaráznám neked, hogy miért nem. Hallgass már, ez marhaság! És megoltottam Isten szellemét. A szabad akarat nagyon fontos. És ez két szélsőséges dolog, ami sokkal gyakrabban történik meg, az az, hogy csak... Valahogy így élem az életemet. Amikor igazán jól csinálom, a nyál is kicsorul a szám szélén, de most ez nem lehetséges. Passzív vagyok. Csak hagyom, hogy a dolgok történjenek velem. És nem hozok döntést. Nem hozok döntést. Én kellene, hogy legyek a kertem őrzője. A lelkem őrzője. Az akarat és az értelem azok a részek, amelyek a szabad akarattal összekötve, valójában a szabad akaratot képzik, kellene, hogy őrizzék a lelkemet. És amikor ez a bizonyos éberség nincs meg, akkor ez az őrzés megszűnik. Az őrei a lelkemnek alszanak. És mindenki bármilyen jött-ment, azt tesz, amit csak akar. Kicsit leegyszerűsítve. Ugye azt ígértem, hogy az érzelmekről fogok beszélni. Ugye az érzelmek válaszadók. Az érzelmek nem részei a szabad akaratnak, de nagyon szorosan ott vannak mellettük, mint energiaforrás, sokszor, mint motiváló. De igazából nem gondolkoznak, és nem hoznak úgymond döntést, hanem kifejezik az őket ért hatásokat nagy erővel. Nagyon nagy erővel, anélkül, hogy gondolkoznának. Ha mondjuk azt, hogy az érzelmeidet táplálod félelemmel a jövőtől, félelemmel az állásod elvesztése miatt, félelemmel a terrorizmustól, félelemmel a válságtól, félelemmel a szomszédtól, akkor az érzéseid csak nagyon-nagyon engedelmesen rettegni fognak. Nem kérdőjelezik ők meg, hogy van-e miért félni, erre nincs kapacitásuk. Ők veszik az adatot, táplálod beléjük az adatokat, és a kapott adatok előjele szerint éreznek. És az érzések egy ilyen majdhogy nem öngerjesztő folyamatba kezdenek, ahol az érzések egyre nagyobb és egyre nagyobbak lesznek, az szerint, amivel tápláltad őket. Egy másik dolog, ami történik, az az, hogy az érzések egyfajta tehetetlenséggel bírnak. Azaz, és Péter, pont te beszéltél erről, azt hiszem, ugye? Te beszéltél erről? Talán igen, talán nem. Ez egy közismert info. De ha elkezdtek félni, és egyszer csak megszűnik a félelmetes információnak a betáplálása, akkor az érzelmek nem szűnnek meg azonnal, tudod. Félek, hogy elvesztem az állásomat, félek, hogy elvesztem az állásomat, nem félek többet, hogy elvesztem az állásomat, az érzések meg félek, félek, nem félek többet. Nem így vannak. Félek, félek, és ugyanúgy félek tovább, és már rég azt mondom nekik, hogy már nem félek, hogy elvesztem az állásomat, de ők ugyanúgy félnek tovább, és egy lassú, nagyon lassú lecsengéssel nyugszanak csak meg. Úgyhogy vajon mekkora jelentősége van annak, hogy éberek vagyunk-e? Hogy az értelmünkkel és az akaratunkkal leállítunk gondolatmeneteket, amiket le kell állítani, illetve elindítunk gondolatmeneteket, amiket el kell indítani, amelyek aztán táplálják az érzelmeinket, és azoknak a gondolatoknak óriási erőt és energiát adnak. És olyan dolgokról szeretnék beszélni, mint sérült érzelmek, beragadt érzelmek, lomha érzelmek, és ki nem fejlődött érzelmek. Jó? Erről a négyről talán. Nem tudom, hogy fog ez így összejönni. De a felismerés az az, hogy amikor az életed, a belső világod ilyen nagyon erős hatások alatt van, amikor dolgok fájnak, és tényleg húznak, akár kívánsággal valami után, vagy rettentéssel valami elől, vagy depresszióval, vagy valamilyen, tehát többnyire az érzelmeidhez van leginkább közük. Többnyire az érzelmeik valamilyen szintű megbetegedése része ennek a képletnek. És nem mindig tudjuk, hogy hogyan bánjunk ezzel. Úgyhogy az alapvető módszer mindenképpen az akarat és az értelem, mint vezetők. A módszer mindenképpen az, hogy az érzelmeidnek nem lenne szabad anélkül motiválnia a gondolkodásodat, hogy te döntést nem hoztál mellettük. Csak képzeld el így. Van egy beragadt érzelmed, a félelem, az aggodalom. Miért? Mert a munkahelyeden 2 évig arról beszéltek, hogy létszámleépítés lesz. És 2 évig egymás után hullottak ki mellőled a munkatársak, és te már valahogy úgy érezted, hogy biztos vagy benne, hogy nem találnál másik állást, és borzasztóan féltél attól, hogy elveszíted a munkádat. Egyébként ez marhaság, fogsz kapni másik munkát, ha Isten akarja. Ha nem akarja, akkor meg jó neked, hogy nem találtál. Úgyhogy 1 éven keresztül féltél, és az érzelmeid beragadtak. Ezek a beragadt érzelmek. A beragadt érzelem arról szól, hogy elég sokáig tápláltuk egy bizonyos gondolattal az érzelmeinket, amelyek félelmet hoztak létre, és a félelem egy állandó érzéssé vált. Azzal keltél, azzal feküdtél. Miért? Mert minden reggel eszedbe jutott, hogy ma fognak kirúgni. Mindig, amikor a főnök titkárnője bejött, eszedbe jutott, hogy most fognak kirúgni. Mindig, amikor kaptál egy jelet vagy egy levelet a főnöktől, akkor tudtad, hogy az lesz az elbocsájtó leveled, és ezt 1/2 éven keresztül játszottad. És az érzelmek a 0 és a 10-es skálán valahol a 7-es környékén, a 7-es szintű félelmet éreztek 1 éven keresztül. És 1 év után a létszámleépítésnek vége, és közölték, hogy innentől embereket veszünk föl, mert a cég megint jól megy, és növünk, és téged előléptettek, mert te vagy az egyik legmegbízhatóbb munkatárs, és te vagy a cég egyik oszlopa. És megértetted, hogy vége a félelemnek, de az érzelmeid már beragadtak a 7-es félelem szinten. Úgyhogy a karriered csúcspontján reggel félelemmel ébredsz, délben félelemmel eszed az ebédedet, és este félelemmel fekszel le. És ez nagyon izgalmas. Ez nagyon érdekes. És ha nem bánsz el ezzel, akkor eltelt 3 hónap, és a félelem válik a legijesztőbb dologgá az életedben. Mert már majdhogy nem elfelejtetted, hogy miért is féltél. Ott van a beragadt, semmihez nem kötődő, szabad gyökökkel bíró félelem a lelkedben, és bármihez hozzá kötöd. Bármihez hozzá kötöd. Elkezdesz így gondolkozni, annyira félek, hogy biztos van miért félnem. Annyira félek, hogy biztos baj van, és ránézek a feleségemre. És én csak aranyosan mosolyog. De én félek. És azt mondom, hogy mit akar tőlem? Vagy mi lesz ebből? Ránézek a Péterre, és ott a félelem. És ezt a cinikus mosolyt, ezt már láttam. Érted ezt? És a félelem nem csak, hogy pokollá teszi a hétköznapjaidat, de elkezdi, figyelj, inspirálni a gondolkodásodat. A beragadt félelem elkezd vezető szerepet létrehozni, és elkezd gondolatokat létrehozni, amelyek aztán újabb félelmet, vagy más érzéseket generálnak. Úgyhogy mi az alaptanács? A félelmek soha nem adnak utasítást anélkül, hogy az akaratod és az értelmed felül nem bírálná. Ha csak azt mondom, hogy nem ad utasítást anélkül, hogy az akarat és az értelem ne döntene, az nem jó, mert azonnal meghozza a döntést, és ez így hangzik, félek, van miért félni, félünk. Ez így nem elég, mert megszokták, hogy beálljanak ebbe a sorba, megszokták, hogy a legerősebb, a leghangosabb vezet. És az érzelem a legerősebb és a leghangosabb, és ő vezet. De nem, mert ő a legostobább is. Ő az, akinek gőze sincs arról, hogy az életet hogyan mehetne előre. Úgyhogy a te dolgod az, hogy mindegy, mennyire üvöltesz, nem akarom hallani, hogy üvöltesz, fáj, hogy üvöltesz, utálom az életet így, de nem csinálok semmit az alapján, amit mondasz. Fogd be a szárad, de ha nem fogod be, akkor is végig gondolom, hogy mi a bánat van, és azt fogom csinálni, amit végig gondoltam, és utána eldöntöttem. És ti érzelmek vagy tomboltok, és itt verdesed magadat a földön, amíg csak akarod, vagy abba hagyod, engem nem érdekel, én fogok dönteni, és úgy fogok gondolkozni, ahogy döntöttem. És ezt nagyon nehéz megcsinálni, miközben azt üvölti mellette egy érzelem, hogy baj van, menekülj, fuss, fuss, baj van! Megpróbálom átgondolni, hogy mi lesz a baj van, mit ásít még mindig, menekülj! Úgy értem, bemegyek dolgozni, és jól elvégzem a munkám, baj van, menekülj! Elég nehéz megcsinálni. Nem tudom, érted-e? Ez rajta volt a videón? Úristen! Olyan könnyű átadni magunkat a legerősebbnek és a leghangosabbnak. És ott van vége. Mert akkor jön az összeesküvés elmélet, jön a terrorizmus, jön a fenyegetés, hogy elveszíted a munkádat, jön a mély szívbeli csalódás önmagadban, jön a csalódás Istenben, jön bármi, ami hozza az érzelmeket, és te futsz utána. Úgyhogy az első menekülés az az, hogy nincs attitűd gondolkodás és döntés nélkül. Ugye az attitűd az egy folyamatosan jelenlévő irányultság az akaratoddal és az értelmeddel. Egy hozzáállás. Nincs hozzáállás érzelmi alapon. Nincs hozzáállás gondolkodás és döntés nélkül. És utána persze mi alapján kéne gondolkozni és dönteni? Valami objektív dolog alapján. Mert ha nem objektív dolog alapján gondolkozok, akkor megint ugyanúgy bemegyek az erdőbe. Itt jön elő mindaz, amiről az elmúlt 3 alkalommal beszéltünk. Emlékeztek még? Bibliáról beszéltünk? Igéről, mint objektív információforrás. Oké. Igazából a lényeget elmondtam ezzel. De beszéljünk még a másik 3 érzelem sérülésről. Ugye az egyik a beragadt érzelem, ami arról szól, hogy elég sokáig éreztem egy érzést ahhoz, hogy az állandósuljon, és ok nélkül jelen legyen az életemben. Azt gondolom, hogy ez sok problémát okoz a legtöbbünknek. Aztán a következő a sérült érzelmek, ami meg arról szól, hogy lehet, hogy nem történt, tehát nem volt hosszantartó egy hatás, de traumatikus volt. Azaz mondjuk azt, hogy
lányként szerelmes voltál valakibe, akivel készültetek az esküvőre, és utolsó pillanatban elhagyott. Mondjuk. Vagy megbíztál valakiben, akivel együtt építettél egy céget, fölépítettétek nagyra, és amikor aratni lehetett volna, akkor becsapott és kisemmizett. Vagy mit tudom én, tehát bármilyen élethelyzet, oké, vállalkozó vagy, ez az én helyzetem, volt egy stabil vállalkozásod, és a legjobb, amit ismertél, egyszer csak eltűnt. Üzletileg. És van egy sérült érzelem, amely azt mondja, hogy én ennek a körülménynek nem akarok többet a közelébe kerülni. Tehát ha arra gondolok, hogy újra átélhetném a csalódást, azt a fájdalmat, amit jelent tönkremenni, amit jelent, hogy elhagynak, amit jelent, hogy becsaptak, akkor egy ilyen pánikreakció jön létre. Mintha egy seb lenne ott, amit ott be van gyulladva, és elég, ha csak a környezetét megnyomkodod, már olyan nagy a fájdalom, hogy nem akarsz a közelébe se jutni. Sebzett érzelmek. És nagyon jó kérdés, hogy erre mi a válasz. Azt gondolom, hogy a kereszt, ugye annak a felismerése, hogy bármi megtörténhet veled, és az rendben van. Miért történhet meg veled bármi? Mert Isten nagyobb bárminél, ami történhet. Hogyha őt közelengedem magamhoz, ha neki megengedem, hogy a sebem közelébe menjen, akkor ő ott egy olyan hatalmat tud demonstrálni, amely megmutatja, hogy figyelj, te könnyedén kibírod, hogy tönkre menj. Te könnyedén kibírod, hogy becsapjanak. Te könnyedén kibírod, hogy elhagyjanak. Mert olyan gazdag vagy. Annyi mindent adok neked ott a fájdalmat pontján, hogy nem kell többet rettegned tőle. Nem igaz az, amit az érzelmeid mondanak, már pedig azt mondják, hogy ez soha többet nem történhet meg velem. És innentől az életed egy ilyen sakjátszma, ahol mindent elkövetsz, hogy elkerüld annak a lehetőségét is, hogy ennek a fájdalomnak újra a közelébe kerülj. Elvesztetted a szabadságodat, és egy állandó fenyegetésben élsz, hisz tudod, hogy ezek a legnagyobb igyekezeted ellenére is megtörténhetnek. De nem igaz, mert Isten, a minden vigasztalás Istene, 2 Korintus 1-ben arról beszél, hogy az ő vigasztalása elegendő minden nyomorúság elhordozására. Ő oda tud menni hozzád, ha közelengeded, és meg tudja mutatni, hogy egy olyan szeretete, egy olyan gondoskodása, egy olyan törődése van feléd, ami mellett az, amit a világon bármi el tudna venni tőled, jelentéktelen. Ez nem arról szól, hogy elintézi, hogy ne történjen meg a baj, hanem arról szól, hogy gazdagabbá tesz annál, mint hogy a baj igazán baj lenne. Tegyük föl, hogy veszítesz 100 millió forintot. Az probléma. Engem, ha én most veszítenék 100 milliót, az engem 100 millió adósságba kergetne. Azonnal 100 millió mínuszban lennék, ha érted, mire gondolok. Elég nagy baj lenne, legalábbis gazdaságilag. De ha van 5 milliárdod, akkor az hány százaléka? 2? Jó, nem? Igen? 2% veszteség. Hát lehet, hogy ez egy rutin vesztés. Hát még lehet, hogy csak lehet, hogy duzzognál, de lehet, hogy még nem is duzzognál, mert rutin folyamat. Mindig, hát valamikor 100-at bukok, valamikor 3-at, valamikor nyerek 2-t, tehát hogy rutin dolog. Ez a kérdés a lelkeddel is. Deficitben élsz, hiányban, érzelmileg, biztonság, szeretet, fontosság, cél szinten, és amikor valaki becsap, amikor valaki elhagy, amikor csalódsz valahol, akkor azonnal 100 millió adósságba mész, amit nem lehet elviselni, azonnal tönkre mész vele, vagy gazdag vagy, és van miből élni. És azt gondolom, hogy Istennel mindannyian gazdagok vagyunk. Csak meg kéne kockáztatnunk, hogy az eddigi gazdagságunkat föladjuk, és ráépítsünk az újra. Mert eddig a 100 millió forintomban bíztam, amit ha elbukok, bajban vagyok. De ha ezután Istenben bíznék, akkor ez azt jelenteni, hogy semmibe veszem a 100 milliómat, olyan, mintha elbuktam volna, és ezt érzelmileg legtöbbször nem tesszük meg. Itt csapjuk be magunkat. Nem merünk Istenben bízni, mert ahhoz az eddigi bizalmi rendszerünket el kéne, hogy engedjük. És nem történik meg a váltás. Mondjuk, de nem csináljuk. De ha mernék Istenben bízni, akkor egy végtelen forrásom lenne. És minden beleférne. De ez azzal kezdődik, hogy a mostaniakat el kéne engedni. És többnyire nem tűnnek el fizikailag, ugyanúgy ott marad, csak a lelkedben elkezdesz nem bízni bennük többé. Jó? Tehát ezek voltak a sebek. A harmadik volt a beragadt érzelmek, a lassú érzelmek. Férfiaknál szerintem ez gyakoribb. És ez arról szól, hogy az érzelmi reakciósebességem borzasztó lassú. Tehát mondjuk, mit tudom én, randizom a feleségemmel, 3 órakor még dolgoztam, 3:30-kor találkozom vele. Amikor 3 órakor dolgoztam, akkor az előző, ez pont tegnap történt meg velem, az előző 30 perces munkám, ami kellett ahhoz, hogy befejezzem a munkámat és el tudjam küldeni, az egy számítógép lefagyás miatt semmivé lett. De nem tudom már megcsinálni, mert randizom a feleségemmel. Úgyhogy az egész napi munkám befejezetlenül ott maradt, ami egy érzelmi terhet jelent. És az érzelmi teher sokáig megvan még, lassan megy le, és aztán találkozom a feleségemmel, és még mindig negatív vagyok 1/2 órával később. Nagyon örülök a feleségemnek, és randizunk, és mulatunk, de el kell telnie egy órának, míg érzelmileg is, tudod, ráhangolódok erre. Beragadt érzelmek. Vagy nem, hogy hívtuk? Ezek nem a beragadt, lassú érzelmek, lomha érzelmek. Mi férfiak ilyenek vagyunk. A feleségem, belekerülünk egy helyzetbe, egy pillanat alatt érzelmileg fölveszi a ritmusát, és annak megfelelően reagál. És a dolog lezajlott már, mire én egyáltalán észreveszem, hogy történt valami. És kérdezi tőlem, te miért nem csináltál valamit? Hol? Mit? Mit állsz itt, tudod? És persze megtanulta már, és kegyelmes velem, de lomha érzelmek. Miért csak a férfiak röhögnek? Én ezt nem értem. Nem tudom, hogy ez mivel függ össze pontosan. Talán ez tényleg adottság, férfi és nő közötti különbség, de az egyik dolog, amit el tudok képzelni, amit észrevettem, az az, hogy a deficites életünk miatt van egy félelem bennünk arra, hogy szabadon érezzünk. Mert amikor szabadon érzek, azzal kockázatot is vállalok. Ha merek valaminek örülni, tényleg önfeledten, akkor vállalom annak a kockázatát, hogy az örömöm meghiúsul. Ha merek valami miatt szomorú lenni, akkor vállalom annak a kockázatát, hogy ez a szomorúság rám ragad, és állandósul. Ha kimerem fejezni magam, akkor vállalom annak a kockázatát, hogy mások meglátnak. A kép helyett, amit mutatok, meglátnak engem. Aki érez, aki törékeny, aki egy igazi ember. Valahogy megtanultunk uralkodni magunkon. Ami bizonyos szinten teljesen értelmes, ugye én is erről beszéltem, de a szélsőség ebben az, hogy megszüntetem az érzéseimet, hogy elfojtom őket. Pedig az érzések nagyon szükségesek. Tegnap csináltunk egy nagyon érdekes dolgot a feleségemmel, a várba sétáltunk, és a várnak a palota felüli részén van egy ilyen új egy romot ott építenek, és van annak egy ilyen mély szintje, mindegy, le lehet menni, és ott ilyen növények vannak, nagyon kis aranyos, szépen megvan csinálva, és fűszer növények voltak. Nem tudom, mi a neve, a feleségem rögtön tudta. És letépett egyet, összedorzsolta a tenyerek között, és megszagoltuk. És valami csodálatos illata volt. De nagyon erős. nagyon erős, azonnal, az illat azonnal nem csak az orromba ment, hanem elment az agyamba, a szívembe, a lelkembe, az érzéseimbe, mindenhova. Tehát a zombi életre kelt. Ezt érted? Tehát, hogy a modern ember, mert deficitben él, mert annyi minden fenyegeti, nem mer érezni. És valahogy megcsináltuk, hogy amikor jöttek az érzések, akkor kordában tartottuk őket. Lasszót a nyakukba. És ez jó, mert tehát értem, mire gondolunk. Én is erről beszéltem, hogy akarat, értelem megy elől. De figyeljetek, igazából nekünk juhéjban kéne élnünk. Mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Ez egy ígéret. Úgyhogy elvileg úgy mehetnénk vele a napokba, hogy tudod, minden a javamra. Kirúgtak a munkahelyemről. Hí, de izgalmas. De normális vagy? Hát nem tudom, lehet, hogy nem. De kirúgtak, és én egy új jövőt várok, amely mögött meglátom Isten gondoskodását. Normális vagy? Igen, mert bekalkulálom Istent. Ugye, te azt ígérte, hogy minden a javamra van. Most végre történt valami. Valószínűleg a javamra lesz. Végre történik valami. És örülhetnék, igaz? Örülhetnék. Az érzelmeimnek nem halottnak kéne lennie, hanem igazság által vezetetnek. Értitek a különbséget? És igenis kéne éreznem. Igenis az érzések segítenek. Csak gondolj bele, hogy milyen erővel tartják fönt az értelmetlen félelmet. Nem tudnák ilyen, ugyanilyen erővel, egy öngerjesztő folyamattal életben tartani a nagyon is értelmes örömet? A nagyon is értelmes vidámságot? A nagyon is értelmes reményt? Nem tehetnék meg? Nem lenne jogos örömmel kelni és feküdni, ha ilyen nagy ígéreteink, ha ilyen nagy valóság áll mögöttünk? Lusta érzelmek. Lehet, hogy úgy kéne őket hívni, hogy fékezett érzelmek, vagy tiltott érzelmek. Nem tudom, hogy kéne hívni őket, de értitek a gondolatot. És akkor az utolsó a ki nem fejlődött érzelmek. Ami szólhat arról, és ezzel fejezem be, hogy Pásztor Kendével, Pásztor Borcival beszélgettünk, és Farkas Lacival erről a témáról a végzős kiránduláson Lengyelországban menet és jövet. És a ki nem fejlődött érzelmekről azt mondtuk, hogy könnyen elképzelhető, hogy úgy nőttél fel, hogy olyan körülmények között voltál, hogy bizonyos érzelmeid nem fejlődtek ki. Tehát ha például valaki mondjuk árvaházban nő föl, és soha senki nem szeretgette igazán önfeletten, felszabadultan, tudod? Tehát olyan igazán mamás módon, ahogy csak az anyukák tudnak szerelmesen szeretni egy gyereket. Hogy? Meg az apukák is, rendben. De a lényeg, hogy kimaradt ez az életedből. Akkor könnyen lehet, hogy bizonyos érzelmek nem fejlődtek ki. Hogy bizonyos érzelmeknek a skálája, amin mozoghatnak, az 0-tól 10-ig kéne, hogy legyen, és csak 0-tól 2-ig van. Csak 0-tól 2-ig. Ki nem fejlődött érzelmek. És azt gondolom, hogy ezekre is csak Isten tud választ adni. De ez is kockázattal jár. Mert hogyan fejlődhetnének ki érzelmek, anélkül, hogy ne kerülnél helyzetbe? Hogy ne kerülnél olyan helyzetbe, ahol azok az érzelmek nagyon is kéne, hogy szóljanak. Tehát például rajta sose segített senki. De ez azt hozta eredményként, hogy nagyon óvatosan élsz, nagyon úgy élsz, hogy ne is kelljen, hogy segítsen rajtad senki. Úgyhogy a hálának az az érzése, a megtörtségnek az az érzése, amikor rábíztad magad valaki másra, és valaki más mentett meg, az mesterségesen távol van tartva tőled, mert eldöntötted, hogy nem kerülsz olyan helyzetbe, ahol szükséged lehetne valakire. És És Isten meg tudná ezt gyógyítani, de vállalnod kéne a kockázatot, hogy mégiscsak olyan helyzetbe kerülj, ahol szükséged van valakire. És ez a valaki Isten igazából. És megint az ima és az Isten előtti gondolkodás, az elmélkedés lehet a gyorsítója itt a gyógyulásnak. Hogy Istennel olyan imákat mondasz el, azaz Istennel, erről sokat beszéltünk régen, egy szimulátorban olyan helyzetbe hozod magad, ahol ki vagy szolgáltatva ő neki. És ő az imádban, az elmélkedésedben megmutatja, hogy hogyan gondoskodna rólad. De néha, és ez sokszor egy sebbel is összefügg, a seb, amely a ki nem fejlődött érzelmek mögött van olyan nagy, hogy még imában sem kockáztatod meg, hogy eljátsz a gondolattal, hogy neked szükséged lenne segítségre. Érted, mire gondolok? Pedig Isten az elmélkedésedben át tudna vinni olyan tapasztalatokon, amik a valós megtapasztalásokkal egyenértékűek. Újra visszavihetne a gyerekkorodba. Újra lehetnél csecsemő, akinek szüksége van arra, hogy valaki fölvegye a földről és magához ölelje. Kisgyerek, aki nem talál haza, ha csak valaki meg nem fogja a kezét és hazavezeti. El kéne, hogy engedjük magunkat Isten előtt újra, és azok lehetnénk, akik legbelül talán tényleg vagyunk. Lehet, hogy tényleg nem vagyok több egy kisfiúnál, aki zavarodottan áll az áruházban, és sír, és azt mondja, hogy mami, mami, api, api, hol vagy? És nagyon is át akarnám élni a szívem legmélyén, hogy valaki megfogja a kezemet, letérdel hozzám, és azt mondja, hogy minden rendben van. Gyere, oda vezetlek a papihoz. Értitek, mire gondolok? És lehet, hogy a ki nem fejlődött érzelmek ezekben az imákban átélt katarzisokban, tudod, kettesről fölment négyesre. Ha, milyen furcsa volt. Könny gyűlik a szemembe. Megfogták a kezemet, és kivittek a bajból. Nem én találtam ki, valaki kivitt. Köszönöm. Tudod, életemben először, és akkor legközelebb megint merek erre a helyre menni. És meglátom Istent hatalmasnak, meglátom Istent mindenhatónak az életemben, és meglátom őt gyengédnek, meglátom őt szeretőnek, meglátom őt gondoskodónak. Annak, ami mindig is volt, de amitől én megvédtem magam, mert féltem a lehetőségétől is, hogy csalódhatok. De így, ilyen módon számomra Isten mindig egy távoli elmélet marad. Mert sose engedtem magamhoz közel, hogy a szeretete tényleg hathasson rám, hogy a gondoskodásra tényleg szükségessé válhasson. Értitek? A kiszolgáltatottság az, ahol az ő nagysága megmutatkozik, és amikor az ő nagysága megmutatkozott, az lehet az életed új alapja. Érzelmek. Segített ez? Nem tudom, hogy mennyire sikerült megoldást is adni, de én azt vettem észre, hogy a saját lelkem zűrzavarában ezek a fajta érzelmi betegségek, a zavar többségéért felelősek. Tényleg, harcolok ezekkel. És Péternek van hozzászólása, úgyhogy...
Kérdés.
Tehát...
Mert a beszélni Istennek azokról az ígéretekről, amelyek valósak, és amik ránk vonatkoznak.
Igen. Ugye Péter biztos a felvételen nem hangzott, hogy azt kéri, az a kérés, hogy beszéljünk azokról az igazságokról, amik alapján egészen más érzéseink lehetnek. Tehát Isten ígéreteiről, arról a valóságról, ami körülvesz minket, ami tényleges, és amit ha gondolunk, akkor az érzelmeinknek igenis ki kellene fejeznie. Abszolút jó. Igen. Lehet, hogy neked is lennének erről gondolataid? Mert nagyon szívesen meghallgatnánk. Tudom, hogy neked most erről van élményed, és esetleg egy bevezetőt jövő hétre erről. Jövő héten Szabó Péter! De nem? Fölkészülsz? Ebből egy kicsit? Jó, egy kérés volt. De hát mit tudok én erről? Én mindig depressziós vagyok. De jó, abszolút, igen, igen, csináljuk ezt, de tényleg nem tudok túl sokat róla. De akkor legyen jövő hétnek ez az egyik témája. Jó? Hogy mik azok az ígéretek. Mi lenne, ha adnánk egy házi feladatot? Mindenki hoz egy olyan ígéretet, nem hármat, nem kettőt, egyet. Oké? Okay? Csak egyet. Egyet. Egy valamit a Bibliából, amit ha te gondolnál, és amit ha komolyan vennél, akkor azt nyugodtan kifejezhetnék az érzelmeid. Jó? És egy valamit hozzál, és mondd el azt is, hogy milyen érzelmet várnál ettől. Vagy ha igazán jók akarunk lenni, akkor csináljuk úgy, hogy ezt ne jövő héten csütörtökön este csináld meg ezt a házi feladatot, hanem esetleg ma délután, és egész héten gondold ezt a verset. És mondd el, hogy mit éreztél. Milyen érzések jöttek, amikor a lelkedet ezzel az ígérettel, ezzel a valósággal tápláltad. Jó? És aki jövő héten eljön az alkalomra, mindenki felelni fog. Nem viccelek. A jövő héten egyedül fogok itt tácsorogni. Nem, nem. Megúszhatod. Jó, de megáldana minket biztosan, ha hoznál egy ilyet. Jó, rendben? Zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és tényleg két dolgot kérünk, ahogy Péter is megfogalmazta. Az egyik, hogy segíts nekünk kiszabadulni a beteg érzelmeink szorításából. Vezest minket úgy, taníts minket úgy, hogy ezek az érzelmek, a sebzett, a beragadt, a lusta, a hiányzó érzelmek ne vezethessék az életünket, hanem hogy te vezesd. És ez a második kérésünk, hogy töltsd meg a szívünket az ígéreteiddel, a te bátorításoddal, azzal a valósággal, a tényleges valósággal, amit létrehoztál, és ami alapján helyes, igazán érezhető és érezni való érzéseink lehetnek. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még nem kötöttél békét a mindenhatóval, akkor lehet, hogy most van itt az ideje, hogy ezt megtedd. Nagyon egyszerű. Ő úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát, Jézus Krisztust odaadta, hogy ő leéljen egy tökéletes életet, és mint ilyen képes legyen kifizetni a te adósságodat, a te bűneidet. Krisztus ezért halt meg 2000 éve a kereszten. És aki csak hisz ő benne, ilyen egyszerű, aki csak elhiszi ezt, aki csak igent mond erre, annak örök élete van. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess itt a földön, egy élhető életbe, és hogyha egy nap meghalok, akkor vigyél át az örökké valóságba, hogy örökkön, örökké, szabadon, dicsőségben és méltósággal élhessek. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva.